a mai nap, tehát előadási nap, remélem sikerül végigbeszélnem, mert meg vagyok fázva, és torokgyulladásom van, meg minden gyulladás, de láz nincs, úgyhogy két lábon tudok állni, minden oké. A múltkori hétvége volt ugye a kognitív fejlődés a számotokra. Láttam, hogy még sokatok nem adta le a kognitív házidogát, tehát valószínűleg nem ment át a elméjén ennek a témának az átfiltrálása. Ki az, aki megvan vele az a kognitív házidogával? Hú, gyerekek! Nagyon kemény. Nagyon kemény. Tessék?
Félig.
Ki az, aki félig megvan, vagy benne van és dolgozik? Jó, tehát azért dolgoztok rajta. Oké. Okay. Jó. Értem. Ki az, aki mondjuk a formális műveletig végéig eljutott, hogy azt átnézte? Aha, egy-ketten. Jó, tehát akkor kimondottam, hogy a csoportban ez nincs meg ez a tudás még. Úgyhogy az lesz, hogy egy ismétléssel kezdek. Messze nem olyan részletesen, mint a előadó, hanem egy lényegi összefoglalót adok a kognitív fejlődés szakaszairól. Csaba, te ezt tanultad valaha? Piaget? Szerényen tanultad. Oké. Okay. Amúgy a mai témánk az a következő lenne, erre építve a világnézetek a fejlődés különféle szintjein, a hit fejlődése a különféle szintjein, és az erkölcs fejlődése a létre különféle szintjein. Tehát ugye ezek a témák épülnek a kognitív fejlődés vonalra. Talán emlékeztek arra, hogy az elején, amikor bevezetés volt a fejlődésvonalakról, szeptember 1, hősi kezdete az évünknek, ugye, ki emlékszik már, minden esetre ott beszélgettünk arról, hogy mit is jelentenek a fejlődésvonalak, ugye a lelki, lelkünk egy-egy része, egy-egy aspektusa, és beszéltünk arról, hogy ezek a többszörös intelligencia modellre épülő elmélet a Wilbernél. Mennyire emlékeztek erre? Intelligencia, többszörös intelligencia. Erzsike emlékszik. Gabi feje félig villeg. Jó. Többiek autisztikus állapotban próbálják felvenni a szálat, hogy mi is történik, úgy látom. Igen. Oké, lassan be fog fütödni a fejünk. Mindent megteszek érte. Szóval, hogy... Nézzük meg egy ábrát, fölvetitek, hogy könnyebb legyen az eligazodás. Emlékeztek-e mondjuk erre az ábrára? Ugye? Ezt nézegettük, vagy erre az ábrára, ez még szemléletesebb. Nem, jó. Tehát ugye biztos nem mutattam, titkoltam. Jó, tehát ez, ugye ezeket az ábrákat úgy hívjuk, hogy integrált pszichográf. Ott látjátok alul, hogy pszichográf, angolos írással. Ami ugye a pszicho azt jelenti, hogy lélek, a gráf, hogy rajz, tehát egy lelki ábra. Itt a három zóna, az a létrának a három szintje akar lenni, tehát a prepersonális, personális, transpersonális. És ugye itt van egy-egy fejlődés vonal, hogy az illető, akiről ez a rajz szól, az melyik témájában mennyire fejlett. Pontosan a létre hányas fokán áll. Ugye kognitívban az emberünk szuperfejlett, a kauzális tanokat tanulja és érti, és a buddhista nirvána elmélet a kisujjában van. Morálisan egy átlagos ötös szinten van, tehát mondjuk egy... józan, racionális moralitást képvisel. Pszichoszexuálisan éppen kezd túljutni az ösztönállat szinten. Valószínűleg sok nője van, egyikkel se köteleződik el. És biztos beszél nekik a megvilágosodásról. Hiszen látjuk, hogy hol tart a kognitív fejlődése. De azért nem veri át őket nagyon, szóval rendes, az egy közepes elkölcse van. De a bodhiszattva ideál még nem született meg a szívében, az látszik. Ugye érzelmileg, ilyen kettes-hármas szint határán van, tehát vannak nagy gázok, érdemes pszichoterápiába menni. Ugye ez azt jelentené mondjuk egy ilyen kettes-hármas szint határán, hogy vagy borderline az illető, ugye érzelmileg, vagy impulzív az lehet, hogy szenvedélyesen tud szeretni, majd utána nagyon tud dühös lenni, szóval impulzív. A hármas színnek a gátlásai, elfolytásai, a négyes szín szerepszabály, hogy a kontrollása az még nincs az érzelmeknél nála. Ugye? Interpersonálisan pedig szintén olyan korai négyesbe tart, tehát a személyközi viszonyai, hogy milyenek, valószínűleg ilyen szerepszabályos viszonyokat tud fenntartani az emberekkel. Jó? Tehát ez a fajta gondolkodás, ez a fejlődés vonalak lényege, hogy elkezdjünk ilyen differenciáltan gondolkozni az emberről. És egyébként ezt a sort lehetne folytatni, ezek a legfontosabbak között számon tartott fejlődés vonalak, ugye mindannyiunkat nagyon érint. Jó. Oké. Hogy? Mert most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Jó a kérdés. Emlékeztetlek egy ábrára, hogy biztos ismersz, csak emlékeztetlek. Erre. Jó? Tehát emlékszel erre? Na, tehát ez most ez a három van sematikusan oda berajzolva, az egyszerűsített kezelés, tehát a prepersonális 1-2, personális 3-5-6, és transpersonális 7-8-9. Igen, hol tartottunk? Ja, integrál pszichográfnál tartottunk. Ugye itt már egy és negyed év tanulmány van a háttérben, mondom neked, Csaba. Tehát itt már lehet itt dobálózni ilyen fogalmakkal, meg ábrákkal. Most emögött, az elmélet mögött a többszörös intelligencia modell áll. Köszönjük Terpó Gyurinak az adományt. Pont akkor adtad, mikor bezárt ez az iskola, úgyhogy most tudom szárba szökkenteni a produkciót. Nagyon jó. Még azt sem működik. Oké, okay, szóval a többszörös intelligencia működik. Többszörös int. Pár mondatot mondok róla. Az 50-es évekig a pszichológusok azt hitték, hogy az intelligencia az egyenlő a matematikai általános ismereti képességeiddel. Tehát intelligencia egyenlő kognitív intelligencia. Jó? Ez volt a nézet. Amikor a gyerekedet intelligencia tesztre viszed, vagy viszik az iskolában, akkor egy olyan tesztet fognak vele megcsinálni, neve MAVI teszt, magyar Wechsler intelligencia teszt, ami egy számot fog mondani a gyerekről, a szám neve IQ, intelligencia kvóciens, IQ 100, 120, 98, ha az alatt van, az már gázabb, 80, 60-tól már imbecil a gyerek, vagy debil. Tehát föl vannak osztva a zónák, és nevezik imbecilnek, debilnek, most nem jut eszembe a harmadik, lefele menve, fölfele meg ugye tehetséges és zseni, 100 körül van a határ. Minden esetre ki akarok lyukadni, hogy tekintve ennek az ötös szintű tudományoskodó pszichológiának, ami uralta a szakmát a 20. század első felében, ugye azt mondták, hogy az ember értelme, fejlődése egyenlő a balfőtekével, az intelligenciájával. Ez volt az IQ fogalom, és erre jött Gardner nevű emberünk, Howard Gardner, aki azt mondta, hogy hú, ez nagyon, nagyon le van sematizálva. Az ember sokkal több annál, mint a Vágó István, ugye, hogy meg tudja mondani, hogy ez, és ha igen, kap egy milliót, és az a értékes ember, aki meg tudja mondani, hanem az ember még egy érzelmi lény, és egy személyközi, interpersonális lény is. Tehát hiába nagy az eszed, ha érzelmileg ugye fejletlen vagy, mondja Gardner. És azt mondja Gardner, hogy minimum két intelligenciáról beszéljünk ezentúl, értelmi és érzelmi intelligencia. Így tehát bevezeti az érzelmi intelligenciát, az EQ-t. Tehát van az IQ, meg az EQ, az emotional, ugye angolul emocionál, érzelmi intelligencia, Később a New Age-ben rögtön előbukkant az SQ is, a Spiritual Intelligence. Ugye, most már van SQ-nk is, spirituális intelligenciánk. Ez nem Gardner-től számozik, egy valaki mástól. Minden esetre Gardner azt mondta, hogy van IQ és EQ, és még van több intelligencia is. Például külön intelligenciának kell venni a mozgásos intelligenciát. Michael Jordan lehet, hogy baromi jó a mozgásban, de lehet, hogy a matekban kevésbé, vagy lehet, hogy veri az asszonyt. Nem tudom egyébként, de ugye lehet függetlenül valaki nagyon jó mondjuk mozgásosan, és más intellektuálisan vagy érzelmileg, akkor megint egy másik független dimenzió a zenei intelligencia például. Egészségedre. És így azt mondta Gardner, hogy tulajdonképpen nem is egy, nem is kettő, hanem több intelligenciánk van. Igen. Szociális az fontos, hogy a Gardner azt nem írta le. Tehát ha maradok szigorúan a tudományos ugye, leírásnál, akkor ő ezeket írta le, hogy azt hiszem hatot írt le, letkézzel, hogy pontosan benne lesz majd, tehát értelmi, érzelmi, mozgásos, zenei, és talán még valami volt, de nem a szociális egyébként, az később a képbe. Szóval Gardner ezzel megszületett a többszörös intelligencia fogalma, és ezt elfogadták a szakmában, a pszichológiában. Wilber azt mondja, hogy végül is annyi intelligencia van, amennyit akarunk. Ugye, tehát bármi, amivel foglalkozol, főzöl, biztos, hogy egy fejlődésen mész át. Nyelvet tanulsz, egy fejlődésen mész át. Autót vezetsz, egy fejlődésen mész át. Hastáncot tanulsz, ugye, mozgásos intelligencián belül ugye egy csomag vagy egy rész, egy fejlődésen mész át. Elkerülhetetlen, hogy fejlődésen menjél. Hát még ha nem is jársz tanfolyamokra, vagy könyveket nem olvasol, csak úgy magadtól csinálsz valamit, akkor is fejlődésen mész át. Úgyhogy végül is az intelligenciát ebben az integrál szemléletben kiterjesszük arra, hogy intelligencia egyenlő fejlettségi fok. Ugye? És hogy miben, azt szinte bármire rámondhatod, hogy miben vagy, mennyire fejlett. Tehát ezzel a szemlélettel úgy tűnhet, hogy végülis végtelen intelligenciánk van, vagy több tíz, több száz, több ezer, ki tudja, amennyit akarunk. Emellett azért Wilber is, meg a integrál szemlélet is körülbelül 12 intelligenciáról beszél, ami úgy fontos fő aspektus a lelkünknek, és fő téma, és ezeket nevezzük ugye fejlődésvonalaknak a tanulmányunk során. Tehát tulajdonképpen mi most ezeket a vonalakat, intelligenciákat, részeinket tanuljuk. Na most egy fontos dolog, és ide akartam kiukadni az eddigi bevezetővel, az az, hogy vannak olyan intelligenciák, fölrajzolom őket ugyanígy ilyen vonaldiagramként, tehát vannak olyan intelligenciák, amelyek egymástól függetlenek. Mondjuk itt a kognitív, és itt a mozgásos. Ugye? Nincs összefüggés. Lehet szenzomotoros szinten, felnőttként is mondjuk elég bugyuta ugye, elmeállapotban, de nagyon ügyes mozgásos lehetsz. Vagy tudjuk, hogy vannak például ugye nagyon értelmileg fogyatékos gyerekek, akik mondjuk érzelmileg intelligensek és nagyon érzékenyek. Viszont, és ez nagyon fontos, vannak olyan fejlődésvonalak, amelyek egymástól függenek. És úgy tűnik tehát, hogy van egy-két fejlődésvonal, ami központi szerepű a lelkünkben, vagy a tudatunkban, mert az attól függ több másik. Na az egyik és legfőbb központi ilyen a kognitív fejlődés. Ezért is vettük ezt először a tanulmányunk során. Például ez, hogy milyen a te világnézeted, az a kognitív fejlődésnek a függménye. Csak úgy tudsz rálátni a világra, amit az elme készüléked állapota megenged. Aztán ugyanilyen az erkölcsi fejlődés. Hogy hogyan gondolkozol abban a tekintetben, hogy mi a jogos, mi a jó, a rossz, bűn és erény, mikor, kit, hogyan kell büntetni, vagy nem, ugye jutalmazni, mi az etikus, mi a fair, ez is teljes mértékben attól függ, hogy a kognitív fejlődésed hol áll. Ugyanúgy a hit fejlődése például ide tartozik, erkölcs vagy morál, ahogy a... Ezek önálló külön fejlődésvonalak, de kognitívtól függenek. Tehát nincs olyan, mondjuk, hogy valaki kognitív szinten, hármas szinten van a létrán, de mondjuk morálisan ötös szinten. Elképzelhetetlen. Vagy nincs olyan, hogy valakinek a kognitív szintje ötös, racionális, de a világnézete az már mondjuk bodhiszattvikus. Ugye nyolcas szint. A kognitív, az edény, amiben ezek a szálak állnak, lehet, hogy egy szinten van, nem biztos, hogy fölötte, de alatta nincs. Lehet, hogy valaki érti a bodhiszattva elméletet, mert a láma mondta és elolvasta Dula Nidal könyvét, de ha ötös szinten van a kognitív fejlődésed, akkor nem fog az megnyilvánult erkölcsiséged bodhiszattvikussal működni, hanem ötös szinten fog működni, mint például nála, de mondjuk ő nagyon érti értelmileg, és biztos nagyon is örül neki, hogy milyen klassz a bodhiszattva dolog. Na, mondja Dági, mit nem értesz?
De ugye a kognitív fejlődés mégis a balat érdeket, tehát a logikus, az egymásra, tehát a...
Is, annál több, az az egyik magva, de ugye a...
Megismerés,
így van, a megismerés. Tehát a szenzomotoros szakaszban még nem nagyon van balfélteke, és nincs se logika, se beszéd, se gondolkodás, hanem ott ösztönök vannak, és mozgássémák.
Jó. Hát
rakjuk el később a kérdést, jó? Mert már fogunk menni ezeken, és akkor végén néznek, hogy összeállt a kép. Na, úgyhogy ezeket összevinkelem, tehát vannak olyanok, és hát ez ettől függ, amik így egy bokorba tartoznak, vagy egy csoportba tartoznak. Mondanom se kell, mert veszük az érzelmi intelligenciát, ugye? Ahhoz fog kapcsolódni például a társkapcsolati, tehát az interpersonális intelligencia. Ugye? Amilyenek az érzelmeim, az összefügg az, hogy hogyan tudok az emberekkel lenni. Na ez az a szemlélet, ami miatt pont így rendeztem el egyébként a tananyagot idénre, hogy vettük a kognitívat, és most vesszük ma azokat, amelyek abból fakadnak, ahhoz kapcsolódnak szorosan. Következő előadási napunkon egyébként, az is egy független és fontos fejlődésvonal, az a self-fejlődése, azt fogjuk venni, ami szintén egy központi dolog, tehát hogy kinek tartom magam, hogyan tudom magam felfogni az egyes szinteken, hogyan alakul az ego, a személyiség szerkezete, struktúrája, annak kialakulása, kifejlődése és meghaladása, az lesz majd az identitás fejlődés, vagy self-fejlődés, vagy én fejlődés. Különösen sikerül ide csábítanom a Kő Natasa nevű szakértőjét a témának. Oké. Okay. Jó, na, szóval ez a modell áll mögötte, ugye intelligencia, többszörös intelligencia, és abból levezetve fejlődésvonalak, és azoknak a összefüggése egymással. Érdekes. Tehát ma azt fogjuk csinálni, hogy ismétlés szövel átmegyek a kognitív fejlődésem, próbálok bele egy kis életet is vinni. Amit részben már vettünk a létránál egyébként. A létrán, amikor végigmentünk eddig, akkor egy ilyen mixet csináltunk, egy ilyen vegyes mix volt. Azt mondtuk, hogy hármas szint, és mondtuk egy kis kognitívot, centrál, ugye mondtunk egy kis interpersonálisat, külön játszik, ugye egocentrikus, mondtunk egy kis világnéz, azt nem mondtam mondjuk, hogy mágikus világnézet, azt nem mondtam. Szóval mindenből egy picit vettünk, most pedig folytva csináljuk, veszünk egy szállat, és azt nézzük meg részletesen az egyes szinteken. Jó, átmegyek a kognitív fejlődés ábránkra. Ő lenne az. Pirossal van jelölve az, amit a nyugati pszichológiából ismerünk, elsősorban a Piaget alapján, és feketével, amit a Wilber rakott hozzá, ez főleg a maga rájövései, ezek pedig ugye a transpersonális pszichológia meg hagyományok ismereteiből. Ugye a szenzomotoros az első Piaget-i szint, ami megfelel a Wilberi létre 1-2 szintnek. Erre figyeljetek, szenzomotoros nem csak szenzoros fizikai, hanem fantazmikus érzelmi is ide tartozik a klasszikus fejlődés lélektani Piaget elméletben. Ugye a művelet előtt ez pontosan megfelel a hármas színnek, a leképező elmének, korszakban is, témában is. A konkrét műveletek pontosan megfelel a négyes színnek, a szerepszabály elmének. A formális műveletek pontosan megfelel a racionális elmének, ugye az ötös színnek, és kész. Tehát Piaget azt mondta, hogy itt a felnőtt embert elértük, és befejeződött az értelmi megismerési fejlődés. Meghalunk, goodbye. Ugye ez körülbelül a nyugati tudományos nézet, és a fejlődés pszichológiában a 60-as, 70-es évektől jöttek létre olyan új elméletek, amelyek tovább mennek, méghozzá a hatos szintig. Ez nem a kognitív elméleteken belül jön létre, hanem majd a self és egyéb témáknál fogjuk látni, lesz átcsengése ide. Tehát végül is, amíg a pszichológián nyugaton az a hatos szintig megy. Ugye Wilber kifejti a víziológika jelenségét, tanát, ott is három alszakasz lesz, ezt majd mindjárt át fogjuk beszélni. Ez ugye a kognitív fejlődéshez tartozik. A hetes szint ugye az intuitív megismerés, 8-as a szubtilis élmények, 9-es a tudó-tudat élménye, mikor maga a megismerő ismeri meg önmagát. Jó. Na, akkor néhány lényeget átvegyek újra. Válaszolva Ági kérdésedre részben, és tisztázva a fogalmat, ugye a kognitív azt jelenti, hogy minek vagyok tudatában, mit tudok. What am I aware of? Minek vagyok tudatában? És hogy működik a tudókám, hogy ilyen szépen mondjam, a tudó megismerő apparátusom, hogy működik? Valóban életünknek egy jelentős szakaszában a megismerő kém az az elme, ugye a gondolkodó racionális elme. Ezért van az, hogy ha leszűkítjük a kognitív fogalmat, akkor gondolkodási elmebeli működésről beszélünk. De mielőtt megszületik az elme ugye a hármas szint hajnalán, azelőtt is van kogníció. Tehát azelőtt is tudunk dolgokról, észlelünk, érzékelünk, és hogy feldolgozzuk azt, és reagálunk a környezetre, és mikor meghaladjuk az elmét a hetes szint hajnalán, akkor pedig szintén túl vagyunk a racionalitáson. Megmarad a megismerés, sőt, kitágul, borzasztóan kitágul a megismerés, de ott már nem racionalitásról, intellektusról, balfértekéről beszélünk, ugye. Ezért itt, ha megnézitek ezt a három szót, itt most nem az van, hogy prepersonális, personális és transpersonális, hanem a racionális szóra van kicserélve. Preracionális korszak, a szenzomotoros, 1-2, racionális korszak a 3-4-5, és transracionális, ráción túli, a 7-8-9-10. A hat az a, na melyikhez? Mit mondtok? Racionális. Ugye az a legmagasabb foka az elmeműködésnek. Igazából ott már integrálódik a két félteke, de még a racionalitás jelen van. Csak már nem lineáris, körkörös, hanem körkörös és ugye rendszer szemléletű. Így van. Ez egy nagyon fontos pont, amire ki akartam lyukadni. Kognitív azt jelenti, hogy megismerési. Minek van a tudatom tudatában? Tegyük fel, ülsz meditációban, lecsendesedik az elme, nincsenek gondolatok, vagy csak néha kósza gondolatok befigyelnek, és mondjuk csak úgy vagy a jelenben. Az is egy kogníció. Akkor is tudatában vagy valaminek, ugye? Vagy figyeled a hangokat, vagy az érzéseidet, az is kogníció. Észleled, érzékeled a hangokat, az érzéseidet, tudatában vagy. Tehát ez a kogníciónak a tágértelme, a szó szerint úgy fordítják, hogy megismerési folyamatok, megismerni a kogníció. amikor én figyelem némán az érzéseimet, az is egy megismerés, egy közvetlen, direkt megismerés. Kogníció azt jelenti latinul cognicere, megismerni. Jó. Ugye miért pont Piagetet vesszük elő folyton? Azért őt vesszük elő, mert ő volt a legügyesebb a témában. Szóval valószínűleg azért, mert szerette a gyerekeket, meg jó esze volt. Ki tudta mutatni kísérletekkel a tudomány kritériumainak megfelelően, hogy mik ugye az ember kognitív fejlődésnek a stációi, a csecsemőtől a felnőttig. Ezeket a kísérleteket olyan tisztasággal csinálta tudósként, hogy megismételhetőek, objektívak, tehát megfelelnek a tudomány kritériumainak, és ami még egy nagy szó, hogy kultúrközileg is bevizsgálták. Tehát ugyanúgy megnézték az afrikai gyermekeket, a négereket, megnézték az indonéz kölyköket az őserdőben, a törzsekben, az indiai gyerekeket, a nepáliakat, arabokat, és ugye kiderült, hogy mindenhol ugyanez van. Tehát a piagetei szakaszok mindenkire érvényesek. A Kohler könyvben majd fogtok olvasni a megadott oldalszámok alatt erről, és arról, hogy van eltérés. Szép ábrák mutatják, hogy mondjuk, ha egy kultúra fixált a hármas szinten, akkor lehet, hogy az afrikai gyerek az 5-10 évvel később érkezik el négyes szintre, vagy 2-3 évvel később, mint a nyugati gyerek. Tehát a kultúra az nagyon nagy mértékben meg tudja gyorsítani, vagy vissza tudja húzni ugye a fejlődés, de maga ezek a struktúrák a tudatban, vagy képességhalmazok, mint lehetőségek, ugye ott vannak. Ugye, mint várják, hogy megnyomodjon a nyomógomb, és kibontakozhassanak adott életkorokban, ezek bennünk vannak. Ezért is szokták azt mondani, úgy hívni ezeket a modelleket, hogy strukturalizmus. Tehát ez azt feltételezi, hogy az emberekben ezek önálló valóságok, struktúrák, ezek a fejlődés szintek, amik aktiválódnak, ha a fejlődés odaér. Jó. Na, akkor nézzük a szenzormotoros szintet. A szenzormotoros szintet 6 részre osztják, amit én most nem sorolok föl. Ugye a tanulmányban benne van, meg a házi dolgozatban. Csak annak a 6-nak az összefoglaló lényegét szeretném elmondani. Az első lényeg az, hogy a nagyon korai újszülött az se képekkel nem dolgozik, se gondolatokkal nem dolgozik, se érzelmekkel nem dolgozik, hanem ösztönökkel dolgozik, tehát ösztönök és reflexek vannak. Megnézed, a 1-2 napos vagy 7-es újszülöttet, csupa reflex mozgás, ugye úgy mozgatja a testét, ahogy, hogy az látszik, hogy nincs benne tudatosság, vagy igazítás, vagy mondjam, cizellálás, sem tiszta reflexek, ösztönök működnek. Képhang az azért van, de mondjuk fantázia és gondolkodás verbálisan az nincs. Ezért ezt a reflexek korszakának is nevezik. Tankönyvben egész táblázatot láttok, azon a 12 fél reflexről, ugye, amit leírtak, és megfigyeltek, mikor, mi van, hogy reagál a gyermek. Tehát reflexekkel indul a megismerésünk. Ez nagyon fontos egyébként, hogy a megismerésünk testileg indul. A reflexekből aztán, hogy ügyesedik a mozgás, lesznek mozgás sémák. Tehát a gyermek mozgás sémákat tanul meg, amik egyes kollégáim szerint, akikkel konzultáltam a témában, tehát ilyen kognitív, neuro-pszicho kutatók, van olyan, aki azt feltételezi, hogy ez annyira fontos, hogy a későbbi képzeleti működésnek és gondolkodásnak is a háttér alapja az, hogy az ember milyen mozgásokat alakított ki. Ugye? Hát végülis a gondolatai is leírnak ilyen akrobatikákat a fejedben, gondolati íveket, meg kecskebukákat. Ez most egy hipotézis, amit mondok, tehát most nem a hivatalos tankönyvből beszélek. Van, aki szerint annyira fontos ez a korai mozgásséma fejlődés, hogy ezek alapozzák meg, hogy azt az elme is milyen pályákon fog, már absztrakt szinten, ugye, kecskebukákat vetni és mozogni. Igen, az első néhány hónap.
Mert az teljesen saját
magától függ. Hát, már milyen értelemben?
Hát, mert nem a... Igazából nem a szülő mozgatja a gyereket.
Magától, igen. Magától is függ, meg a szülő is, ugye megfogod így, bedugod az ujját a kezébe, akkor így megfogja ujjadat a bébi, ugye. Szóval vannak ilyenek, de magától is pontosan önindította cselekvések vannak. És aztán ez megy át az cirkuláris reakciókba, szintén majd tanuljátok onnan, elsőleges, másodlagos, harmadlagos. Tehát amikor elkezdi észrevenni a gyerek, hogy a viselkedése, a mozgása hat. Itt meglököm ezt a dolgot, és kijönjen belőle a tea, akkor egy életkor előtt azt nem tűnik fel a gyereknek, se az, hogy ő lökte meg, se az, hogy ez az ő hatása, meg ugye egy fizikailag a világgal, de egy ponton észreveszi, és elkezd neki örülni, mint majom a farkának. Hú, de ügyes, ez én vagyok, és fú, de jó, és akkor ez gyakorolja csillogó szemmel, ugye, aztán jön a mama, és akkor ránéz, és megerősíti. Az már későbbi fázis, mikor felismeri az embereket is, és az embereknek a tükröző megerősítését. De azt hívjuk cirkuláris reakciónak, tehát cirkuláris, ugye körkörös, amikor a gyerek felfedezi, hogy az ő mozgása vált ki hatásokat. És állítólag ezáltal is jön rá, hogy ő van. Tehát az én tudat fejlődésében, a szenzoromotor szinten, ez lesz egy kulcs. Ugye egyes szinten, ahogy tanultuk, a testtudat kialakulásához. Tehát, hogy ez ilyen a dolgok miatt tanulja meg többek között, hogy az ő teste van, és hogy külön van a világtól. Jó, úgyhogy ezért nevezik kőkeményen motoros korszaknak ezt, mert a mozgásosság, a reflexek, majd a mozgásschémák, plusz a test mozgatásának a fejlődése, ugye mászás, később járás, fogás, nyúlás, vécézés, nyelés, evés, szopás, mindezek a dolgok, ugye ezekkel telik ez a fő szakmája a csecsemőnek. Túlorázik, ugye egész nap, ha nem alszik, akkor ezzel foglalkozik. Tehát ezeket tanuljátok hozzá az eddigekhez majd kognitívból, hogy a reflexek, a mozgásschémák, a cirkuláris reakciók, és ezek lesznek szépen hat alszakaszba lebontva. Gyönyörű, zseniális szerintem ez a tan, tehát nagyon szépen ki van kutatva, nagyon szépen működik a isteni törvény a fejlődésben. Ugye a másik, amiről beszéltünk, és itt egy picit kitérek erre újra pár részlettel, az a szenzomotorosban az érzékszervek, körül most nem beszélek annyira, hogy melyik érzékszerv hogy fejlődik. Házi dolgozat kérdésben benne van, könyvben benne van. Látás, hallás, mit tudom én, mélységészlelés, fogjátok ott tanulni. Ami fontos, hogy a képi elmeműködést is a szenzomotoros korszakhoz soroljuk a kognitív fejlődésben. Tehát amit Wilber külön szed kettesre, és azt mondja, hogy fantazmikus, az a Piaget-i tanban itt van a szenzomotoros alatt, ugye úgy hívják, hogy tárgyállandóság kialakulása. Tárgyállandóság, object permanence, tárgyállandóság, vagy constancy, konstancia, ugye konstans azt jelenti, hogy állandó, konstancia kialakulása. Egyelőre csak a tárgyak állandóság alakul ki, később már ennek az absztrakt szintje is. A tárgy állandóság annyit jelent, hogy a fejemben, az elmémben megmarad a tárgy. A tárgy most lehet egy ember arca, lehet egy nyuszi, lehet a saját kezem, vagy bármi, amit lát a szem, mint tárgy, az megmarad, méghozzá 8-10 hónapos kortól kezdődik. Erre volt ez a kísérlet, emlékeztek, hogy letakarjuk a baba előtt ernyővel a játékot, keresi-e, vagy nem keresi. Igen, 8 hónapos kor előtt nem keresi, és most megint egy átlagszámot mondok, és 8 hónapos kortól elkezdi keresni, miután letakarod a tárgyat, tehát megmaradt az elméjében a kép, az adott tárgyon leképezve. A 8 hónapos korig azonnal abba hagyja a nyúlást. Tehát nyúl, nyúl, nyuszi, nyuszi, papír, nem nyúl. Már érdeklődik másfele. Megszűnt a nyuszi. De utána nyuszi, nyuszi, letakarod, nyuszi, 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 nyuszi. Ide a nyuszit. Így van. Hogy Betty is értse. Látom, hogy te szereted az ilyen aranyos példákat a gyerekekkel. Na, akkor nyuszit értjük, tudjuk. Érdekes. Van egy jobb jegyzettel, úgy látszik, nem azt hoztam el, nem mindegy. Amiben azt is leírom, de a könyvben benne van egyébként, hogy a tárgyállandóság hogyan fejlődik. Tehát először a nyuszit ugye keresi ott, ahol eltűnt. Nem, először a nyuszit ott keresi, ahol tudja, hogy szokott lenni. És aztán ott keresi, ahol eltűnt effektíve. Tehát először a tárgyállandóság korai fejlettségében tudja, hogy nyuszi fiók, és ha letakarod itt, akkor megy a fiókhoz, és keresi a nyuszit. Emlékszem, apukám velem a Krampuszt kerestette mindig a szekrényben. És egy ilyen hüvelykújra húzható fekete ördögfej volt. Ez volt a korai programozás. Akkor fejlődött ki a démonikus személyiség. Jó, és akkor... Micsoda? Hát, jobb, ha nem tudod meg. Oké, és pár héttel később alakul ki az, hogy fejlődik ez a konstancia, vagy az elmében, és akkor már ott keresi, ha letakarod, ahol letakartad. Olyan kísérletet fogtok látni a Kohle könyvben, egy másik alternatív kísérlet, hogy egy villanyvasút van, ami bemegy egy alagútba, majd a végén kijön. Ugye? És akkor oda rakják a gyereket az alagúthoz, és amíg nincs tárgyállandóság, addig eltűnik az alagútba a vonat, és kész. Nem keresi többet. Ha már van tárgyállandóság, akkor nézi a végén, hogy mikor jön ki. Vagy oda néz, hogy ki jött el. Tehát, hogy megy tovább, és keresi. Ez egy másik kísérlet. Sok ilyen aranyos, egyszerű, szemületes kísérlet van a tárgyállandóságra. Ugye, és ebből, ha van a fejünkben ilyen tárgyállandóság, ami konkrétan azt jelenti, hogy képek az elmében, ugye rögződnek és felidézhetőek, onnantól kezdődik a fantasztikus korszak, amit egyébként Wilber nevezett el így, így a tárgyalandóságra gondolva. Oké, a következő világkorszakban, az belső földésben kezdődik a művelet előtti világ. Művelet előtti korszak. Kérdezzél. Melyik négyféle elme?
Ugye az, amelyik ebben a pontokat, a harmadik az, amelyik eldönti, jó vagy rossz.
A szánnyá. Igen. Aha. Ez a vinyána, szánnyá, szánkára.
Hogy mondjuk van egy konkrét dolog, akkor megismeri.
Igen.
És akkor van akkor ragaszkodik, vagy pedig
elutasít, vagy igen.
De amikor van tárgyalanokká van, akkor ez fenntartott karmikus kereken teremt igazából. Addig a gyerek üres az elméje valószínűleg, ami nincsen, ugye fantázia, nincsen képekben, hogy a konkrét szinten felületi a karma kereket.
Lehet. Most erre ugye nem tudok válaszolni, nem voltam olyan mélyen, mint te, de nagyon jó gondolat. Biztos, ha tovább gondoljuk, ki tudjuk fejteni ezt. Nagyon jó gondolat egyébként.
Egy furcsa példa, hogy amikor Kolumbusz megjelent Amerikába, akkor ugye az ott élő indiánok nem láttak még hajót.
Ja, igen, hallottam ezt.
Tárgyállandóság akkor van, amikor, tehát nem tudjuk, hogy mi az a hajó. De vajon mit érezhetett,
igen,
amikor meglátták a hajót?
Állítólag nem látták.
Azért,
hogy betörnünk. Ez nem tudom, hogy igaz-e. Ez eleveknek tűnik azért. Valószínűleg az indiánok... Igen. Igen, van egy ilyen mitosz, hogy nem látták az indiánok Kolumbusz hajóját, mert még sose láttak hajót, csak a sámán vette észre, ugye, és többiek meg nem látták, én azért ebben nem hiszek annyira, szerintem azért lehet, hogy már láttak csónakot mondjuk, értek.
Ha technikai oda kijön, akkor lehet, hogy nem látunk még, hogy oda látjuk.
Látjuk, tehát látjuk a szuperbombázó amerikai gépeket, ugye, a fényképen.
Igazából ilyen hasonlatokat is tudok, hogy a ház, a házat,
igen, igen, igen. Igen. Oké, na, ugorjunk tovább. Műveletek előtti korszak, Piaget azt mondja, hogy másfél-két évtől 7 év, tehát ugye egyenlő a hármas szinttel, másfél-kettőtől 7. Hogy? Szenzomotoros volt az 1, a művelet előtti a 2 a kognitív fejlődésben. És mit is jelent a neve? Azt, hogy nincs művelet. Ugye? Nincsenek még mentális műveletek, ezért művelet előtti. Úgyhogy én rögtön el is mondanám, hogy mi a művelet, tehát mi az, hogy művelet. Ugye az egész Piaget-i talna körül forog, hogy művelet az konkrét, az formális, vagy művelet még nincs az előtti, vagy még az előtti. Ugye? De hogy itt a központi dolog, ami körül Piaget gondolkozik, az a művelet. A művelet pedig nem más, mint a mondom pontosan inkább felolvasva. Egy információ átalakítására vonatkozó mentális szabály. Tehát a művelet, ez a Piaget megfogalmazás, egy információ átalakítására vonatkozó mentális szabály. Vagyis az, hogy te egyrészt van az elmédben információ, például gondolatkép, ugye? Másrészt azzal valamit csinálsz. Például osztályozod, sorrendbe rakod, összehasonlítod, azt mondod, hogy mit tudom én, ez a gyertya kisebb, mint ez a hosszú IKEA gyertya. Ugye ez már egy mentális művelet. Van két információ, látom ezt, látom azt, most azt képzeleti képben látjuk, összehasonlítjuk, és azt mondjuk, hogy ez kisebb, mint az. Tehát egy mentális műveletet hajtottunk végre, a belső információkkal dolgozunk. Hát ez a rendszerezés egy része a mentális műveleteknek, az osztályozás rendszerezés, ami pont a konkrét műveleteknél fog bejönni. Jó, hogy mondod. Például egy művelet a rendszerezés, egy művelet az osztályozás, a kombináció, és ezek szerint osztotta föl Piaget ugye a fejlődést, hogy óvodáskorban még nincsenek műveletek. Az a gyerek az másképp működik. Iskoláskorban négyes szinten, vagyis konkrét műveleteken lesznek műveletek, megjelennek adott csoportja, és utána később kamaszkorra még fejlettebb csoportja és képessége műveleteknek jelennek majd meg. Oké, tehát ezért van ez a művelet szó, mint egy mágikus kulcsszó ott mindenhol. Műveletek előtti korszak, tehát megjelennek a gondolatok, ugye, beszéltük, beszédfejlődés, értelmi beszédés gondolkodás megjelenése, viszont még ezek a gondolatok, amivel a gyermek ilyenkor az elméjében foglalkozik, nem állnak össze logikába, nem áll racionális logikába, nincsenek osztályozva, nincsen bennük logikai művelet, nincsen kombinálás, osztályozás. Tulajdonképpen a gondolatok akkor még csak jelenségcsoportok megnevezésére szolgálnak. Ünnepeljük a gyereket, hogy rá tudja mondani a, mit tudom én, autóra, hogy autó. Ugye? Biztos a ti családotokban is valaki édes történetek, hogy milyen szavakat mondta először, meg hogyan mondtad más ilyen bénán, és akkor mindenki nevetett. Ugye? Szóval egy csomó ideig gyakoroljuk azt, hogy megnevezzük a dolgokat. Ráadásul a művelet előtti szint korai szakaszában, ugye ezenből is fejlődés van, hiszen 7 évről van szó azért, 4-5 évről van szó ezen belül, a korai szakaszában egy-egy szó egy jelenségcsoportot jelöl. Tehát ha azt mondja valaki, hogy egy gyermek mondjuk, hogy itt tudom én, bükk, mert mint a bükkhegységben lakik, és azt mondták a szülei arra, hogy ez ott a bükk, ugye, akkor meg fog látni egy vakontúrásnak kedv, azt mondja, hogy bükk. Tehát minden, ami egyszerű, az azt mondja, hogy bükk, mondjuk. Tehát ilyenkor az elején a megnevezés van, és a nevek azok még nem pontosak, nem pontosan fedik a valóságot. Ugye tanul a gyerek verbálisan közelíteni, és minél pontosabban leképezni a valóságot. Leképező elme, ahogy Wilber hívja a hármas szintet. Ez megy, ennek a tanulása, a leképezés tanulása verbálisan, gondolatilag.
Igen, ez például a kisfiam, hogy az autó, vagy az autó mondja, de a motorokra is, az összes motor az autó.
Így van, pontosan. Azt mondja, hogy autó elkülönböztetni. Az még autó. Nagyon aranyos. Piaget azt kiemeli, hogy ennek a korszaknak a jellegzetessége, hogy a gyerek képtelen egy időben a helyzet több mozzanatát figyelembe venni. Tehát van egy helyzet, de a gyerek nem tud több szempontúan gondolkozni róla. Gondoljatok mondjuk a gyúrmás kísérletre. Emlékeztek a hossza és szélesség a gyúrmának című dologra, vagy a korongok össze vannak tolva, szét vannak húzva. Néhány fejbe kigyulladt a lámpa. Nem mindbe. Micsoda? Pohár víz, hogy átöntjük. Ugye? Vagy itt a korongok. Ugye azt teszik fel a kérdés, hogy egyenlő-e ez és ez, és ez és ez. És a műveletek előtt, mivel nem tud, itt több szempontot kéne figyelembe venni, ugye egyrészt az, hogy mennyiség, másrészt az, hogy hossz, hossz, ugye? Két szempont van.
Hát ha van testvére,
azt mondjam. Ha van testvére, nálatok a számára megtudja. Tehát nem tudja egyszerre figyelembe venni a korongok, a sornak a hosszát és a mennyiségét, hanem leköti a látvány, vagy az egyik, vagy a másik. Úgyhogy ő azt fogja mondani, hogy ez a több, vagy ez a több. Az is lehet, hogy egymás után váltogatva jelent ki eltérő kijelentéseket, és ha mondod neki, hogy de az előbb nem ezt mondtad, akkor nem fogja érteni. Ezt egyébként... Jó, most meg később. Jó részleteket erről a könyvből szintén. Most jelen csak ilyen kulcsszószerű tempóban szaladok át ismétlésként. Gondolom, hogy erről a Kriszta nektek sokat beszélt. Jó, Kriszta, teszem a hölgyet. Szilvi, bocsánat, Ferenci Szilvi. Már kognitív terapeuta Kriszta. Szóval a Szilvi biztos sokat mesélt, és azt is gyanítom, hogy nagyon részletesen és ilyen tudományosan. Ugye? Tehát kell az is, meg kell az is, hogy így átlépkedjünk, sok példát mondott. Tehát az is kell, meg az is ugye, hogy ilyen átfogó képpel menjünk át néhány lóugrással. És akkor ez a kettő rendeződjön össze. Oké. Okay. Szóval, gondoljatok erre az elvre, hogy nincs művelet, és arra az elvre, hogy kettő és több szempont nem tud létezni egyszerre a gondolkodásban. Ebből az következik, hogy a művelet előtti szinten élménybenyomásokba való gondolkodás zajlik. Élménygondolkodás. Én találtam ki ezt a szót, tehát mondjuk ez ilyen nem tisztességes, de fedi a valóságot. Tehát élménygondolkodás van, és asszociatív logika van. Tegnap mentünk ebédelni osztálytársaimmal, Szakás tanár úrnál voltunk képzésen, klinikai szakszolgai képzés, és mindig a szakásnál szoktunk lenni délelőtt, utána elmegyünk kajálni, aztán visszamegyünk az órára, addig a szakács általában a tévét néz. és jó el van. Úgyhogy békébe szoktunk menni, és általában a egyik fiú a kocsiban, mindig én vezetek, a kocsimmal megyünk, az a legnagyobb, meg a másik, akinek kocsia van, az nem szeret vezetni, meg parkolni, egy hölgy, mindig én vezetek, és ők ott beszélgetnek. És akkor a szőke hölgy, nem akarom mondani a nevét, inkognitó, meg a fiatal fiú, általában azzal töltik az időt, hogy egymást csesztetik. Viccesen, de gyomor összerántam, úgyhogy feszülten szoktam vezetni. Tegnap mondtam is a fiúnak, hogy most már azért lazítsunk, hangulat van egy kicsit. Látszik, hogy poénkodás megy, de ilyen csesztetés megy. És a lány megkérdezte, hogy miért megyünk ilyen gyorsan. Ugye én gyorsan vezettem neki. A lány egyébként a pávnál dolgozik, azzal foglalkozik, hogy ittas vezetőtől elveszik a jogsit, majd visszaadják nekik, ugye? Vagy, és ott ilyen pszichológiai teszteket vesz föl, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyon érzékeny a vezetési anomáliákra. Például gyorsan vezetek, vagy ha letántál egy deci bort ittem, és úgy vezetek, akkor kifejezetten szólókatokat hallgatok az autóban. Néha megesik ilyen 5 perces távon belül, mint tegnap ebédkor. Na, és akkor szintén aggódva tette fel a kérdést, hogy miért megyünk ilyen gyorsan, és a kedves fiú, aki mindig amúgy is cseszteti, olyan választ adott neki, hogy azért, mert ott az a tábla piros. Éppen ott volt egy ilyen behajtani tilos tábla, amit így kikerültünk. Nem mondom, András, úgy hívják a fiút, nem mondom, András, ez pont a művelet előtti logika. Tehát pont erről van szó, ugye, hogy miért megyünk ilyen gyorsan, nem egy logikai válasz jön, hanem az, ami éppen a tudatában van a gyermeknek, ami az élménye, és azt logikailag azt köti össze feltett kérdéssel. Persze az András ennél okosabb, nagyon tisztelem, meg nagyon jó terapeuta, gyakran küldök hozzá én is pácienst, de amikor ilyen hülye, ugye, egy poénkodik, meg ideges, meg izé, akkor így kicsit lemegy néha erre a korai óvodás szintre.
Én azt olvastam valahol, hogy ez a technika, ez a felnőtteknél a megvezetések esetén nagyon jól
Aha.
A szerint kriminológiai, meg gazdasági bűncselekmények nagyon sokszor vannak ilyen.
Ilyen magyarázatok? Technikák. Aha.
Hogy tudom, én legyen nekem 5000 forint. Miért tudod, mert most sújtam át, és nekem most
kell. Igen. Olyat kell mondani, ami elfogadható, csak amúgy nincs nagy logikai összefüggésben, gondolom.
Igen.
Igen. Igen. Fogok nektek felolvasni példákat később ebből a könyvből, amikor a hitnek a fejlődését veszük, ez a Stages of Faith, a hitnek a szintjei. Amire Wilber is utal, amikor erről a vonalról beszél. Erre vannak példák majd gyerekekkel interjúk, ahol ez elő fog jönni. Szóval a lényeg az, hogy ilyen a idézőjelbe tett logika itt a óvodáskornál, hogy élmények, benyomásokat kapcsol össze, és azzal magyarázza meg egymást. Ugye nem logikus. Ezt hívjuk úgy, hogy asszociatív logika. Tehát ami fölmerül az elmében, idői sorrendben, azt kapcsolja össze. Abból áll össze egy történet elmesélése mondjuk. Tehát egy ilyen gyermeknek a története az nem egy kronológikus történet, majd négyes szinten lesz, vagy egy rendszerezett történet, hanem egy ilyen élmény sorozat visszabüfögés, hogy így mondjam.
De van egy olyan dolog, amikor mondjuk kiélezett érzelmi helyzet, akkor nagyon sok ember ezt szerint reagál,
aha,
politikai helyzetek, akkor együtt álló dolgokat azt mondjuk, hogy ez alatt a kormánynak a gazdasági fejlődés viszonyúan lecsökkent, és akkor ezt ki lehet mondani, és akkor mindenki ennek a kormánynak tulajdonítja, holott igazából előtte már évek alatt meg kell alapozni ezt, és ugyanígy működik, hogy a marketing pszichológia olyat csinálnak, mondjuk, hogy riasztó berendezéseket árulnak, néhány helyre betörnek, és nem sokára megjelenik, amíg közben kiderül, egyik céget bemárták, hogy ez nem jó riasztókat csinál, és pár héttel utána megjelennek a reklámok, hogy ez az igazi riasztó, és utána megmutatják azt, hogy az alatt ennyit csökkentek a betörések, ilyen dolgok. És tudományban is így van, hogy nagyon gyakran van egy, mondjuk csinálnak egy beavatkozást, egy kísérletet, megzavarnak egy rendszert, és akkor ebben a rendszerben történik valamilyen változás, két változás egy időben, és kimondja, hogy okokozati összefüggés. Egyáltalán nem bizonyítva az, hogy itt a kettő okokozati összefüggés.
Aha. Igen. Csaba, téged nem ismernek sokan, annyit kell tudni Csabáról, hogy egyrészt nagyon jó barátom, meg Gabinak is, másrészt meg az ELTE-n itt egy pár utcával arrébb kutató, ugye laborvezető kutató, de te képben vagy, hogy a kutatásoknál hogy van ez, hogy hiteles forrásról mondod. Jó. Vissza a témához, tehát asszociatív logika megy, egyébként az álmokban is ez megy, jó, ha tudjuk. Ugye, az álmok is olyanok, hogy nem formális logika megy, hanem asszociatív logika megy. Vagy a hipnoterápiában, a transzokban, a módosult tudatállapotokban mindjárt visszamegyünk erre a szintre, ugye leomlik a rációnak a leple, és a ráció alatt bizony mindannyiunkban ezek a működések mennek. Sőt, a pszichoterápiában is, mikor itt pszichodrámázunk. Ugye, ott valaki van középen, és miért van benned ez az érzés? Ha ezt fölteszem, akkor mondanál valami értelmezést a fejedből. Ha nem teszem fel a kérdésre, vezetlek tovább az élménybe, akkor kijön, hogy mi van mögötte. Ami általában tök más, mint amit hittünk volna, ha ki akarjuk találni, hogy ez mi, a pszichoelméleteink szerint. Tehát a lelki élményeink is, meg az emlékeink mind asszociatív logika, élmény logika alapján vannak összekapcsolva, és működnek. Csak a jéghegy csúcsa, a 4-es, 5-ös szint, a ráció, a formális logika, a rendszerezés, a balféltek, stb. Ez egy nagyon fontos működésmód. Mondja?
Azt, hogy akkor mi különbözteti meg mondjuk, de hogy itt jön a kérdés igazából, hogy ha van egy transzélmény valakinek, mi különbözteti meg mondjuk egy nagyon éretlen, preracionális felismerés a spirituális felismerés. Nagyon gyakran a most is a szentjelentőknek, amik egyáltalán nem vártak.
Ez jó kérdés, én most nem tudok választani. Az igaz, az igaz. Ez például egy igaz faktor. Igen, igen. Habár nem ugyanaz van, de van valami analógia, átcsengés. Így van. Van egy nagyon kedvenc példám a műveletek előtti gondolkodásra, Gusztáv Fátvák című rajzfilm. Nem tudom, láttátok-e? Gusztáv, tudjátok? Fátvág. Fátvág és fűteni próbál. És arról szól a rajzfilm, hogy van egy ilyen bazi nagy fűrészgép, ami fával kell tüzelni. Tehát ilyen ugye gőzhajtja. És akkor fog egy ilyen adag fát, bedobja, és ott van néhány nagy rönk. És akkor ég a tűz, és elkezd a fűrész menni, és kezdi fölvágni ugye a fákat, a rönköket, ilyen kis hasábokra, és dobálja hátra, hogy gyűlik egy nagy kupac, és mindig abból a kupacból tüzeli aztán újra a fűrészgépet. Úgyhogy a végén minden fölfűrészel, és minden fa elfogy, és ott áll a végén, és nincsen fa. Ugye ez van, amikor nincsenek műveletek a gondolkodásban. Nem tud több szempontot egyszerre végig gondolni. Gusztávon az is rögünk sokat szerintem, mert egy felnőtt pacák van bemutatva ilyen művelet előtti szinten működő. Jó. Impulzív gondolkodásról beszéltünk ki, asszociatív logikáról. Jó. Ha már itt vagyunk, akkor Freudot is említem, mert nála van egy fogalom, hogy gyakran használnak. Ez pedig az, hogy elsődleges folyamatok és másodlagos folyamatok. Tehát Freud elsődleges folyamatoknak nevezi ezt a fajta elmeműködést, ami asszociatív, úgymond illogikus. Álomelemzést végzett, ugye szabad asszociációt gyakoroltat a terápiában, és azt mondta, hogy ilyenkor elsődleges folyamatok működnek az emberben. Amikor meg okoskodunk, értelmezünk rációval, azt ők nevezte, hogy másodlagos folyamatok. Jó, ezt még emlékezzetek erre, ha halljátok ezt majd ilyen analitikus körből. Na most mivel akkor, hogyha ha a gondolkodásban nincs művelet, mi van akkor, hogyha a logika, élmény, asszociációk mentén halad. Hogyan tájékozódik ilyenkor a gyermek? Ugye a tájékozódás is egy kognitív funkció, egy kognitív kérdés. Ilyenkor ugyanígy tájékozódik a gyermek, tehát óvodáskorban nincsen térkép. Ne várjuk le a gyermekünktől, hogy térkép van a fejében. Például, ha lemész a metróba a Ferenciek terén, és azt mondod, hogy Ferenciek tere, Kálvin tér, ugye klinikák, Nagyvárad térre akarok menni, az 3 megálló, most én belépek ebbe a dobozba, és mikor 3-szor kinyílik az ajtó, kiszállok. Na ehhez már művelet kell. Ugye? Szám, sorrendberakás, annak a megőrzése, ez már 4-es szintet feltételez konkrét műveleteket. Tehát a műveletek előtti szinten nem várhatjuk a gyerektől azt, hogy fiam, szállj föl, és majd szállj le, amikor ugye jön a 3. megálló. 3-at kell aludni, és találkozunk. Mikor azt lehet, hogy már érti, nem tudom, de hogy a... Szóval azt, amikor a mentálisan ilyen sorrendben rakott számoló térképelő, az nem működik. Amikor működik, akkor tudhat, hogyha a gyermekedben megjelenik, és sírázik a... ugye a konkrét műveletek szakasza, képessége. Közben belekukkantok a könyvbe, hogy gyermekrajzokat hol találunk, mert azokban nagyon szépen látszik ez. Nem tudom, nézegettétek el. Mindig is tiszteltem a precíz tudásod a Jung-jegyzet óta. Nagyon jó kis fejezet. Sajnos a Vajzolit nem bírtam elhozni, mert minden hétvégén tanít, ő is. Ő a legjobb Magyarországon a gyermekrajz, a rajzanalizmus. Egy ilyen iszonyú vastag könyvet írt a rajzelemzésről, hogy ezt hogy kell csinálni. Toncsi, ugye ez a grafológiának a rokona, úgyhogy biztos ismered. Minket is tanított az eltérve, nagyon jó, New Yorkban is tanult sokat témában, úgyhogy művelt ember. Sajnos nem ér rá. Gyermekrajzok, gyermekbántalmazás, ez nem jó. Megkeresed? Jó, addig én mondanám tovább, mert most. Jó, szóval a tájékozódás ugye műveletőti szintén élménybenyomás, kimegy az utcára a gyerek, és tudja, hogy ahol a piros lerobbant lada van a fekete kapu előtt, na ott laknak a szőcsék, mondjuk. Ugye? Vagy amilyen a kerítés, ahol a kutya ugat, konkrét érzékszervi benyomások, emlékek az, ami a tájékozódás pontját jelenti a foltszerű világban. Erős benyomású ingerek. Dani? Itt vagy? Te is így tájékozódsz. Térkép felül is valami, hogy való lejjebb van. Aha. Azért biztos tudsz tájékozódni. Van, abszolút van. De gyakran használod ezt a ősi képességet. Igen. Jó. Megvan? Jó. Azt nézem, hogy van-e effektíve rajz, amit így körbe tudok adni, megmutatni. Hogy is néz ki mondjuk egy gyermekrajz. Ezen a szinten, ha itt jönnek, igen, itt van néhány rajz felsorolva. B. Na itt van egy kislánynak a ember ábrázolása. Tehát ez itt egy ember. Oké? Ő is egy ember, ezt már, vagyis, igen, ő is egy ember, ezt már jól látjuk. Ez itt egy delfin, azt már jól látjuk. Ugye oroszlán, azt jól látjuk. De itt még nem nagyon látjuk jól, hogy ez egy ember akar lenni. Na ez a műveletek előtti korszak. Tehát észrevettem, hogy van szeme, és akkor rajzolt 2 karikát. Ugye? Vagy észrevett, hogy van szakáll, akkor azt lehet, hogy ide rajzoltam, mint egy ilyen vonal. Aztán észrevett, hogy van mondjuk feje, haja, ezt egy köré rajzolta ilyen süni. Tehát megvannak a benyomások, de nincsen művelet, nincs összerendezés, sorrendbe rakás, osztályozás, rangsorolás, hanem úgy pink-pink egymás felé rakja, ahogy éppen az elméje oda asszociál. Jó, tehát ez akar lenni, és képzeld el, hogy így gondolkozik, zunk, ztunk, ugye, abban az életkorunkban, ragozási gyakorlat. Előtte pedig a szenzomotoros szakaszban pedig így rajzolta. Tehát ott még nagyon, ugye a ügyesség nem jutott el oda, hogy a szem kerek legyen, ott még minden ugye hosszúkás volt. Tehát az ember az így néz ki nála. Oké. Mivel előtti bejut oda, hogy konkrét formákat rajzol, de még patchwork benyomások foltokszerűen. Tehát akkor ilyen tájékozódást várjunk el, ilyen emberi kapcsolatokat várjunk el, stb. Ilyen világképet, világnézetet várjunk el a gyerektől. Jó. Oké, ugyanunk tovább konkrét műveletek. Tehát itt jelennek meg a mentális műveletek, hogy a fejünkbe levő gondolatokkal, képekkel, emlékekkel már tudunk variálni, tudunk műveleteket végezni. Kialakul a logika, a korai logika. Van egy korai konkrét műveletek, ez a 6-tól 9 év, és van a késői, vagy érettebb második szintje magának a konkrét műveleteknek, ami a 9-től 12 év. Úgy is gondolhatunk rá, mint az általános iskola elkezdésének a 1-2 éve, mondjuk a gyerek az középső vagy nagycsoportos, elsős, másodikos, harmadikos, ezre az időszakra gondoljunk. Ma már sok gyerek egyébként óvodába ez beindul. Tehát hiába azt mondja a Piaget 50 éve vagy 7 éves kor, ma már van, hogy középső csoportban valaki ugye ilyen. Azért mondom így, hogy ugye nagyobbistól kis-kis iskolás, és aztán később a ugye negyediktől hatodikig az már még egy érettebb fázis lesz konkrétan belül. Oké, mi is történik? Kialakul először a sorba rendező képesség. Nagyon érdekes, hogy még a műveletek is isteni törvény alapján jelennek meg. Ugye először a sorberendezés képessége, és az osztályozás az, amit elkezd tudni csinálni a gyermek. Piros almák, zöld almák, rakd őket két csoportba. Ugye? Az asztal szépen külön rakja, és sikerül. Igen, igen. Igen. Ugye ilyenkor van, hogy közös metszet gyakorlatok. Ilyen halmazokat kell rajzolni a iskolában, meg külön halmazokba rakni dolgokat. Meg sorba kell rakni dolgokat. Például a számokat elkezdődött, hogy 1, 2, 3, 4, ez a sorbarendezés. És sorbarendezés osztályozás alakul ki az első alszakaszban. Ezzel lehetővé válik a cselekvések megfordíthatósága is. Tehát ha egy sorrendet én föl tudok állítani, akkor visszafelé is meg tudom nézni. Tehát cselekvés sorokat tud a gyerek mentálisan csinálni, és azokat megfordítani. Így kialakul a visszafele következtetés is. Ha egy után kettő jön, kettő után három, akkor mi van három előtt? Kettő. Ugye erről a képességről beszélünk. Ez azt is jelenti, hogy újabb megmaradások alakulnak ki, tehát a gyermek hat éves kor körül a számok megérti, a számok megmaradnak, a számoknak a... Tehát azt mondod, hogy kettő, akkor érteni fogja, hogy mi az, meg három. Nem csak ismétli, mint a papagáj, ugye, mint a kisov is, hogy három, három, három. Mert akkor tapsolnak örülnek, ha azt mondom, és tudom, hogy arra ízére szokták mondani, hogy három, hanem érti is, ugye, hogy az egy mennyiség, az mit jelent. Tehát a mennyiség konzerváció, úgy hívják, megmaradása kialakul, Utána alakul ki a tömeg megmaradása, érdekes, még ez is ilyen törvényszerű, 7 éves korban, és aztán alakul ki a súly megmaradása. Tömeg megmaradása azt jelenti, hogy valami mondjuk, mit tudom én, ilyen nehéz, és... Micsoda?
M-szergi.
M-szergi. Igen, az meg később jön. Micsoda? Igen. Ja, igen, bocsánat, bocsánat. A tömeg az a térfogat. Tehát amit itt láttunk a képen a kislánynál jobb oldalt, az ott egy tömeg. Tehát, hogy hány van benne. Oké. Okay. Térfogat. Jó. Írd annak, mindest erre gondolunk. Igen, súlyemes. Jó. Nézzem, hogy is tör. Az nagyon ciki. Túléljük valahogy. Aha. Oké, olvasd el azt a Kóle könyvet, és ott benne lesz, jó? Meg fogod érteni, biztos vagyok benne. Oké. Ezzel emellett ugye felsoroltuk ezeket, kialakul az osztályozás, ez még egy fontos, és kialakul az, hogy több dimenzió mentén is tud osztályozni. Amit eddig úgy tanultunk, hogy centrálás, decentrálás, egocentrikus nézőpont versus a másik szempontjának is a figyelembe vétele, emlékeztek, így társas kapcsolatokban, ugyanez megy a tárgyakkal való manipulációban is a fejben, tehát hogy meg tudom nézni innét is, onnan is, onnan is, és ezt a két-három szempontot egyszer tudom figyelembe venni, mint ez a kislány itt. Most már figyelembe tudja venni azt is, hogy hossz, meg azt is, hogy tömeg, ugye, mennyiség, azt össze tudja hasonlítani, és ki tudja mondani, helyes választ, tehát tud dönteni. Végül is mi történik, ha belegondolunk? Az történik, hogy struktúra alakul a tudatban. Tehát ha eddig az élmény benyomások ilyen foltok voltak, akkor most azt mondja, hogy ez van elől, ez jön utána, aztán ez itt vele egy szinten van, és ez meg ő utánuk jön. Ugye? Tehát kialakul mondjuk egy struktúra. Egy első szint, második szint, harmadik szint, vagy mit tudom én, így ábrázolva. Eddig is megvoltak a információk, ugye azt mondta Piaget, hogy művelet egy az információ átalakítás, vagy alakításra vonatkozó mentális szabály. Tehát maga az információ, a gondolatkép, benyomás, stb. Ott van, és most elkezdi tudni őket sorrendbe rakni, osztályozni, rendszerezni, tehát az elme struktúrálódik. Ez az, ami történik ezekkel a képességekkel. És elkerülhetetlenül is struktúráltá válik a világ, struktúráltá válik a minden. Képünk önmagunkról, az emberekről, a gondolkodás, a hit, a világnézet. Tehát ezért is mondjuk a kognitív központi jelentőségű fejlődés az elmében. Innéttől az ember már nem tud nem így lenni, ha csak nem regrediál vissza egy kicsit, ugye említett esetekben, vagy alkohol hatása alatt. Akkor például szépen fölbontja a struktúrát, ugye, téli tájékozódás, az ember dühöngi az, és keresi a villanyoszlopot meg a kaput. Sok saját élményen nincs az az igazság, de amikor látunk részeket, aki látszik, hogy teljesen tájékozódás vesztett, és úgy nézi, hogy tapogatja a falat, az pontosan ez, hogy ez itt akkor itten kiradírozva, és akkor vissza a korai szintre. Általában gyakran Einstein is olyan volt, hogy be kellett festeni a feleségének a kaput, hogy hazataláljon. Mondjuk ő más miatt, mert annyira el volt a gondolataiban merülve, hogy szórakozott professzorként, ugye gyakran máshova nyitott be szomszédasszonhoz a sajátja helyett. Ezt csak a rossz nyelvek mondják, a feleség azt mondja, hogy egyszerűen szórakozott professzor, pirosra festette az ajtót az asszony. Micsoda?
Na, mire
Igen? Lehet, hogy egy emelette följebb ment, hogy lejjebb. Abszolút, nagyon jó a meglátás, igen. Igen, kialakul egy belső világ. Az, hogy ennek mi a szerkezeti elvei, az mindannyiunkban közös. Ugye az, hogy mik az építőkockák, az már teljesen más, hogy ki mit épít magának. De hogy hogyan építkezünk, az ugye azt nézzük, azt a szintet, az közös mindannyiunkban. Tehát hierarchikus osztályozás és hierarchikus osztályozás alakul ki, és kialakul az oksági összefüggések megértése. Ez a késői szint, tehát amit mondtam, hogy a második szakasz, akkor alakul ki az oksági összefüggések korai megértése. Ami nagyon fontos, hogy a konkrét műveletek szintjén, ami még nincs, az az elvonatkoztató, absztrakt gondolkodás. Tehát amit az előbb mondtál, hogy M4C4Z, vagy mi, sajnos már kiesett a legalapvetőbb fizikai ízés a fejemből, E egyenlő M4C4Z, külön mondtam, na ez már tiszta ötös szint, ugye? Tehát itt még ilyet nem bírt csinálni az elme, hogy ránéz konkrét dolgokra, és elvonatkoztatva egy törvényt, egy szabályt elmond és leír róla. Ez lesz az ötös szint. Itt csak konkrét dolgokkal tud operálni az elme. Tehát amit konkrétan lát, hal, érez, szagol, fog, azzal tud műveleteket végezni. Ezért nevezi egyébként Piaget konkrét műveleteknek ezt a szintet. Na, körülbelül ennyi a lényege, részleteket a tanulmányban, és menjünk tovább a formális műveletekre, a racionális gondolkodásra. Hát itt még ezt végigmondom, és utána vége a témának, tehát utána fogunk szünetet tartani, hogyha még ezt kívüljátok. Amúgy egy óra 10 perce megyünk körülbelül, tehát még próbáljuk bírni. Jó. Jaj, még egy fontos dolgot kihagytam. Kihagytam, azt elmondom. Ugye ebből a struktúráló hierarchizálásból jön, hogy az ember így kezd gondolkozni magáról. Tehát elkezdi megérteni a gyermek a szerepeit. Elkezdi megérteni, hogy ő egy általános iskolás tanuló. Ugye, Boldog Dániel lánya vagyok, például, aki pedig ha ismeri a nagymamát, ugye, a nagypapát, annak a fia az én apám. Tehát a rokonsági kapcsolatok megértése ekkor jön el, addig maximum papagáként ismételhetjük a gyerekkel, kikinek a kicsodája, de ugye megértse, hogy az én apám az a nagymamám és nagypapám gyermeke, aki a dédnagypapám, na ehhez már struktúra, térkép kell a fejbe. Ugye? Tehát konkrét műveletek szintjén jelenik meg a fejbe a struktúra, azaz a térkép, például, ha az emberi kapcsolatokat nézzük, térkép az emberi kapcsolatokról, rokonság megértése, szerepek megértése, az én apám orvos, bibibú, ugye, az enyém meg űrhajós, bibibú, ehhez már az kell, hogy ugye ilyen társadalomban is tudják a gyerekek, hogy ezek szerepek, szabályok, azoknak az értékét is, amit látnak, eltanulnak. Gondolkozni nem tud róla, de már fölfogja a struktúrában való elhelyezkedését. Igen. Jó, na, oké, racionális gondolkodás, formális műveletek. Tovább fejlődik az elme képessége, 12 éves kor körül járunk, ugye mondjuk 6.-7. be vagyunk az iskolában, és ekkor a gondolkodás el tud szakadni a konkrétumoktól, és a konkrét dolgokra elméletileg tud reflektálni. nagyon szép példát hoz erre Fowler. Azt mondja, hogy a konkrét műveletek szintje az olyan, mint a folyóban úszni.
Ez az absztrakciós képesség.
Uh-huh. Így van, ez az absztrakciós képesség. A konkrét műveletek olyan, mint a folyóban úszni, a formális művelet meg olyan, mint a folyó partján ülni, és beszélni arról, hogy milyen a folyóban úszni, meg hogy mi van a folyóban. És a folyót vedd úgy, mint az élet események. Tehát a négyes szinte az élet eseményekben benne vagy, és ha beszélsz, akkor arról szól, hogy milyen benne lenni, tehát ilyen élménybeszámolók, sztorik és történetek. Ez lesz egy olyan mitikus szint majd a világnézet vallás témában. Ugye itt alakulnak ki a mitológiák minden vallásban. Az ötös szinten pedig beszélünk arról, hogy milyen az élet. Elvonatkoztatunk, absztrahálunk, képleteket rajzolunk, egyenlő emszercénézet, elveket, törvényeket írunk le konkrét megfigyelt eseményekből. Ez a formális műveletek. A Piaget-i definíciója, vagyis hát leírása az, hogy hipotéziseket tudunk felállítani, és ezeket módszeresen ellenőrizni. Ez kell az absztrakt formális gondolkodáshoz. Elkezdünk tudni feltételes módba gondolkozni, amit majd hatos szinten a TK-val tisztogatunk. Azt ötös szinten tanuljuk meg használni, a feltételes módot. Hogyha tudsz hipotézisbe gondolkozni, az azt jelenti, hogy ez is lehetne, az is lehetne, az is lehetne. Ugye ez már dupla feltételes mód, lehetne. Ezek közül melyik legyen, melyik van, körbe gondolkozom, megértem, eldöntöm. A világot a fejemben tudom manipulálni, formális műveletek szintjétől kezdve. Okay? Manipulálni az pszichológiában azt jelenti, hogy dolgozni vele. Ez fontos, hogy tudjátok, tehát nem úgy értem, mint a politikailag manipulálni vagy így, hanem ugye manus az a kéz, latinul. De manipulál szó szerint azt jelenti, hogy a kezével bizgat, alakít, kézzel alakít. Ugye azt a pejoratívvel átrakták, de itt az eredeti értelmét használják, szóval, hogy manipulálni egyenlő, alakítani, ugye, műveletet végezni rajta. Szóval az ember a világot már a fejében tudja manipulálni, azaz alakítani, míg a konkrét műveleteknél ez még nem volt meg. Ott a fejében tudja, de csak akkor, ha érzékszervileg megragadható az adott dolog, ha konkrét. Na, hogyha a fejbe tudsz ilyet csinálni, akkor megszületik a feltételes mód, a lehetne. Ezzel megszületik a stratégiai gondolkodás. A stratégia az végül is egy fejben felépített ugye, rendszer, hierarchia a lehetnékből, mi minden lehetne, azoknak a átgondolása. A formális műveletek ezért az ideológiai gondolkodás is, a legnagyobb ideológusok a kamaszok, ugye? Pontosan azért, mert megjelenik és berobban ez a gondolkodás, a kamasznál berobban az ideológiai gondolkodás, és ez ennek megy a gyakorlása. Még nincs igazán illesztve a valósághoz, később az ember ugye közelíti az elveit és a valós lehetőségeket, de amíg lehet a kamasz nyomja lázadóan, hogy miért nem tökéletesen ideális a szülőm, a világ, a dolog. Tehát ez az ideológikus gondolkodásmódnak a kifejlődése, élvezete, gyakorlása és rápróbálása a világra. Úgyhogy ötös szinttől kezdve tudunk a jövővel foglalkozni igazán. Tehát a jövőre vetíteni elméleteket, ideológiákat, elvárásokat, írja Wilber, ekkortól tudunk szorongani és bűntudatolni igazán jól. Ugye szorongáshoz az kell, hogy el tud képzelni, hogy milyen szörnyűség fog történni, vagy történhetne esetleg. De az ahhoz már formális műveletek kellnek. mondani, mindenkit lefotóz, aki belép. Mint egy rendőr, valaki belép. Jó. Nézzem a formálishoz még mit mondjak. Az ingás kísérlet a legnagyobb, egyik központi példa. Egy példát mondok. Szilvi többet mondott, könyve sok van. Emlékeztek az ingásra, ugye? Hogy lóg az inga. Mondd meg, hogy mitől függ az inga mozgási sebessége. Ezt mondja a kísérlet vezető a kísérleti alanynak, és akkor te megmondod, hogy mitől függ. Mondjátok meg, nézzük, hogy eljutottatok-e erre a szintre. Csaba. Oké.
Okay.
Jó? Akkor elhívj van. Ez olyan, mint a Karinti azt mondja, hogy az a különbség köztem és az őrültek között, nem, az a különbség a normális és az őrült között, hogy az őrült nem tudja, hogy őrült. Én tudom, hogy őrült vagyok, tehát nem lehetek őrült. Szóval mitől függ az inga mozgása? Sebessége. Betty. Nem, mondjuk a kezem az most a plafon, itt egy kampó, itt lóg egy zsinór, és ide van lógatva egy korong. Így meglódítjuk, és akkor leng.
Hát az indítóerőtől.
Függ az indítóerőtől, függ a...
Hosszától.
Függ attól, hogy milyen hosszú a zsinór, milyen nehéz a korong.
A nehézkedéstől, tehát egy magas hegyen más.
Igen, igen, a gravitációtól. A bolygótól is függ. A mentális befolyás, fantasztikus. Hány galaxis veszi körbe a Földet, ugye? Egy csomó mindent tudtok mondani, és mind igaz. Ráadásul még pláne is. Szóval, hogy igen, na ez a formális gondolkodás, ugye? Sok szempontot mondasz, fejben mondod, kikísérletezed, a kísérletben az, hogy oda lehet menni próbálkozni, tehát más korongokat föl lehet rakni, össze lehet húzni a zsinór hosszát, stb. Stb. Szóval a konkrét ületekhez nem menne még. Az maximum úgy menne, hogyha ő próbálgatná. És rájön, kicseréli, jó, kimondja, hogy hát függ attól, hogy. Itt most már fejben rájön, kitalálja, hipotézis, ha akarja, leteszteli, de lehet, hogy elég fejbe letesztelni, és működik a dolog. Jó, tehát ezzel a ingás kísérlettel demonstrálta Piaget többek között, azzal, hogy mi is ez a hipotetikus, formális, absztrakt gondolkodás. Jó. Na, akkor most tartsunk szünetet, és utána fogunk a témába tovább menni.